Mózes első könyve, 4. és 5. fejezet. Azután Ádám a feleségével, Évával hát, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta: fiút kaptam az Úrtól. Mindig akadnak olyanok, akik megpróbálják kitalálni, hogyan is történtek bizonyos dolgok a Bibliában. Mégis hadd mondjam el, hogy ha valamivel kapcsolatban hallgat a Biblia, a legbölcsebb, amit tehetünk, hogy azzal kapcsolatban mi is hallgatunk. Én ugyanis nem szeretnék mindenféle találgatásokba bocsátkozni az igét illetően. Mindennek ellenére akadnak olyan elméletek, amelyek értelmében Éva vétkezett a kígyóval, mégpedig úgy, hogy vele hált, és így fogant Káin. Az elmélet képviselői szerint tehát Káinon keresztül az emberek egy része a sátán leszármazottja, miközben Ábel, Ádám és Éva kapcsolatának gyümölcse. Az ige nem támasztja alá ezt, hiszen itt a 4. fejezetben egyértelmű, hogy Éva férjével, Ádámmal hált, majd teherbe esett, és megszülte Káint. Ez az ige nyilvánvaló tanítása, így az az ember alkotta elmélet, amely mást állít, számomra puszta kitaláció. Ne feledjük, hogy korábban Isten azt ígérte, hogy az asszony utódja a kígyó fejét tapossa majd. Éva pedig úgy gondolta, hogy Isten Káinon keresztül teljesíti be ezt az ígéretét. Ezért is mondja, hogy fiút kaptam az Úrtól. Mintha azt mondaná, hogy ő az a valaki, akiről Isten megígérte, hogy a kígyó fejét tapossa majd. Éva azonban rosszul gondolta, és később csalódnia kellett Káinban. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Vajon miért fogadta el Isten Ábel áldozatát, miközben Káinét elutasította? Egyesek szerint azért, mert Káin kezének munkáját ajánlotta fel Istennek, Ábel azonban véres áldozatot mutatott be az Úrnak. Ez a magyarázat jól hangzik. Érdekes azonban, hogy később, amikor Isten felállította az áldozati rendszert Mózes 3. könyvében, Izrael népe is mutatott be olyan áldozatot, amelyben kétkezi munkájuk eredményéből, a termés egy részéből készített aprócska lepényt áldozták fel az Úrnak, és Isten szemében ez is elfogadható áldozat volt. Ebben az esetben tehát nem arról lehet szó, hogy mivel Káin földjének termését ajánlotta fel, Isten ezért utasította volna el ezt, míg Ábel áldozatát azért fogadta el, mert Ábel véres áldozatot mutatott be neki. A zsidókhoz írt levélben ezt olvashatjuk: hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin. Káin áldozatával az volt a baj, hogy nem hittel ajánlotta fel azt az Úrnak, Ábel azonban igen, és ez jelentette köztük az alapvető különbséget. Egyikük hit Istenben és bízott benne, a másik azonban nem. Azok az áldozatok tehát, amelyeket hit nélkül ajánlunk fel Istennek, mit sem érnek. A hit tette Ábel áldozatát elfogadhatóvá az Úr előtt, ezt maga az Új Szövetség állítja erről az ószövetségi igerészről, az Új Szövetség pedig a legkiválóbb és legértékesebb szövegmagyarázatunk, és ez mindig érdekes bepillantást nyújt az ószövetségbe. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr: miért gerjedtél haragra, és miért horgasztottad le a fejedet? Nyilvánvaló, hogy Káin dühös volt, mert Isten az ő áldozatát nem fogadta el. Azt azonban már nem árulja el nekünk az ige, hogy vajon honnan szerzett tudomást Káin arról, hogy Isten az ő áldozatát elutasította. Abban az időben kétségtelenül rendkívül szoros kommunikáció működött az Isten és az ember között, hiszen Isten itt személyesen kérdezi meg Káintól, hogy miért olyan dühös és miért horgasztotta le a fejét. Majd Isten újabb esélyt ad Káinnak, és azt mondja: hiszen ha jót cselekszel, emelt hővel járhatsz. Más szóval, ha a helyes dolgot cselekszed, téged is elfogadlak. Isten így buzdítja Káint, hogy azt tegye, ami helyes. Hiszen ha jól cselekszel, emelt hővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Az Úr tehát megemlíti a Káin ajta előtt leselkedő bűnt, és arra buzdítja, hogy próbálja meg újra, mutasson be újra áldozatot, és ha jól cselekszik, akkor elfogadja azt az Úr. Egyszer azt mondta Káin a testvérének Ábelnek: menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak: hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte: nem tudom. Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt: mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Isten ugyan felteszi a kérdést Káinnak, mindez azonban nem azt jelenti, hogy Isten ne tudná, hogy mi történt Ábellel. Hiszen Isten mindent tud, de mégis felteszi a kérdéseket. Nem azért, mert információra van szüksége, hanem Isten azért kérdez, hogy megnyílhassunk előtte, és ha kell, akkor megvallhassuk a bűneinket előtte. Amikor Káin hazugsággal próbálta eltusolni a gyilkosságot, Isten pontosan tisztában volt a történtekkel. Amikor megkérdezte Káintól, hogy hol a testvére, pontosan tudta, hogy mi történt Ábellel, de mégis lehetőséget biztosított Káinnak, hogy bevallja, hogy mit tett, hiszen amikor megvalljuk neki vétkeinket, akkor ez alapján Isten megbocsáthat nekünk. Az ige azt írja, hogy aki takargatni próbálja bűneit, nem élhet bővölködő életet, annak azonban, aki megvallja vétkeit, Isten megbocsát. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Úgy tűnik azonban, hogy az embernek nehezére esik megvallani bűneit. A példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk: van nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, de az ő rúdságából ki nem tisztítatott. Milyen sokszor igazolni próbáljuk mindazt, amit tettünk, ahelyett, hogy egyszerűen csak kimondanánk azt a három szót, amit a legnehezebb kimondani: nem cselekedtem helyesen. És milyen nehéz is ezt kimondani. Hiszen azt gondoljuk, hogy mi mindig helyesen cselekszünk, és ha ez meg ez nem történt volna, akkor azt a bizonyos dolgot sem tettük volna meg. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Mindig találunk valami kifogást, soha nem mi tehetünk róla. Vajon miért próbálunk mindig valaki vagy valami mást hibáztatni? Miért nem vagyunk hajlandóak vállalni tetteinkért a felelősséget? Ha például késsel megvágom az ujjam, azt mondom, hogy azért történhetett meg, mert a másik szobában a gyermekek túl hangosan hallgatták a zenét. Így hát beviharzok hozzájuk, és rájuk ordítok, hogy halkítsák le a zenét. Őket hibáztatom. Pedig nem miattuk vágtam el az ujjamat, hanem azért, mert figyelmetlen voltam. Ebből is láthatjuk, hogy mindig valaki mást vagy valami mást hibáztatunk. Úgy tűnik, hogy az ember már csak ilyen. Isten viszont azt kéri tőlük, hogy valljuk meg, hogy hibáztunk, valljuk meg, ha vétkeztünk, mert amíg nem valljuk meg bűneinket, Isten nem bocsáthat meg nekünk igazságosan. Így hát Isten nem azért teszi fel a kérdéseket, mert információra van szüksége, hanem azért, mert lehetőséget akar biztosítani nekünk, hogy bűneinket megvallhassuk, és így ő megbocsáthasson nekünk. Hol van Ábel a testvéred? Nem tudom, talán őrzője vagyok én a testvéremnek? Mit tettél? Isten azért kérdezgeti Káint, hogy bűnbánatra indítsa. Majd pedig Isten maga jelenti ki, hogy mit tett Káin. Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termő erejét. Bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Valójában azonban Káin igencsak enyhe büntetést kapott az elkövetett bűncselekményért. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bújdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki. Nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhödnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén Édentől keletre. És Káin a feleségével hált, aki terhes lett, és megszülte Énokot. Majd várost épített Káin, és a fia nevéről Énoknak nevezte el. Itt sokan felteszik a kérdést, hogy honnan volt Káinnak felesége. Tudnunk kell, hogy az igében található nemzetségtáblázatok nem a teljesség igényével készültek. Az Urat tulajdonképpen egyetlen vérvonal érdekli igazán, Ábrahám vérvonala Dávidon keresztül egészen Krisztusig. A többi ág nem is igazán fontos. Egyes családok vérvonalát egy ideig nyomon követi az ige, hogy felvázolja egyes területek történelmi hátterét, amelyeket bizonyos népek, illetve azok leszármazottai népesítettek be. Egyes vérvonalakat csak bizonyos ideig követ nyomon az ige, Ábrahám vérvonalát azonban Dávidon keresztül egészen Krisztusig levezeti. Jézus Krisztus születése után jelentőségüket vesztik a nemzetségtáblázatok, többé nincsen rájuk szükségünk. Jézus születése előtt is egyedül azért volt rájuk szükség, hogy Jézus származása igazolható legyen. Hogy születésekor egyértelművé váljon, hogy Isten beteljesítette Dávidnak és Ábrahámnak tett ígéretét, amely szerint leszármazottaink keresztül a világ minden népe áldott lesz. Láthatjuk tehát, hogy Ádámnak és Évának voltak olyan fiai és lányai, akiket név szerint nem említ meg az ige, ebben az esetben az ige csak egy fiúkat említi, hiszen számunkra mindössze egy vérvonal fontos, amely elvezet Ábrahámhoz. Amikor Káin meggyilkolta testvérét Ábelt, valószínűleg 120 év körüliek voltak, addigra pedig bizonyosan több testvérük is született. Ádám és Éva további gyermekei voltak ezek, akiknek biztosan szintén születtek gyermekei, majd pedig azoknak is, így például egyik unokahúgát is feleségül vehette Káin, bár sok más lehetőség is létezik. Az ige nem vezette minden egyes családfát, hiszen egyetlen vérvonal érdekli, az, amelyik Ábrahámon keresztül Krisztushoz vezet. Kezdetben sokkal tisztább lehetett az emberek génállománya, így nem jelentett gondot a családon belüli házasság. Ma azonban komoly genetikai problémákhoz vezethetne, ha valaki saját rokonát venné feleségül. Ma ugyanis távolról sem vagyunk olyan egészségesek, mint Káin és Ábel, illetve testvéreik, akik 900 vagy 900-nál több évig is elélhettek, Káin pedig könnyen találhatott magának feleséget. Az ige egy ideig követi Káin vérvonalát, azonban nincs sok értelme túl sokáig követni azt, mert Káin minden leszármazottja elpusztult az özönvízben. Noé után pedig egy új ág következik. Egy rövid időre azonban az ige itt az 5. fejezetben Káin vérvonalát is nyomon követi. Ezután elment Káin az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén Édentől keletre. És Káin a feleségével hált, aki terhes lett, és megszülte Énokot. Majd várost épített Káin, és a fia nevéről Énoknak nevezte el. Énoknak született Irád, Irád nemzette Metusáelt, és Metusáel nemzette Lámeket. Lámek két feleséget vett magának. Az egyiknek Ádá volt a neve, a másiknak Cilá. Ádá szülte Jábált. Ő lett a sátorlakok és a pásztorok ősatja. Testvérének Jubál volt a neve. ő lett minden cicerás és fuvolás ősatja. Itt a hangszerek korai megjelenését láthatjuk. Cilá is szült. Tubálkaint, mindenféle részszerszám és vasszerszám kovácsmesterét, továbbá Tubálkain, húgát, Naamát. Érdekes, hogy a vas már az özönvíz előtti időszakban megjelent. Már az özönvíz előtt elkezdtek vasat használni, valamilyen módszerrel, tehát tudtak önteni vasat. Érdekes, hogy egészen Dávid koráig Izraelben nem köszöntött be a vaskor. Sok ellenségük vasból készült harci kocsikkal támadt ellenük, és Izrael még mindig nagy hátrányban volt velük szemben. Csak Salamon idejében kezdtek el fémeket használni. Izrael tehát lassan állt át a fémek alkalmazására. Itt azonban azt látjuk, hogy már az özönvíz előtt is használtak rezet és vasat, ami igencsak érdekes. Akkor azt mondta Lámek az ő feleségeinek. Ó, Hádá és Cilla, hallgassatok szómra! Lámek feleségei, halljátok beszédemet! Embert öltem, mert megsebzett ifjat öltem, mert megütött. Lámek tehát itt kifejti, hogy önvédelemből volt kénytelen ölni. Ha 7-szeres a bosszú Káinér, 77-szeres az Lámekér. Ádám újból a feleségével hált, és az fiút szült. Időben már Ábel meggyilkolása után járunk, és kétségtelen, hogy Ádámnak és Évának sok új gyermeke született. Az fiút szült, és Sétnek nevezte el, ami kinevezettet jelent, mert azt mondta, adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Eredetileg elképzelhető, hogy Ábel töltötte volna be azt a feladatot, most azonban újabb fiút jelölt ki erre a célra Isten, Sétet, és Sét vérvonala vezet majd el Ábrahámig. Sétnek is született fia, akit Énosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten embert teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót a maga képmására, és elnevezte Sétnek. Ádám 130 éves volt, amikor Sét született, Káin tehát valahol a 110-es éveinek végén járhatott, amikor meggyilkolta testvérét, és feleségül vehette egy 90 éves lány testvérét például. Tehát ez elképzelhető. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és lányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Az özönvíz előtt az emberek élettartama sokkal hosszabb volt, csak nem 1000 évig éltek. Metusselá közelítette meg leginkább az 1000 évet, teljes életkora 969 év volt. Úgy tűnik, hogy az özönvíz előtt a földet víztakaró óvta, így az éghajlati viszonyok is teljesen mások voltak, mint ma. Érdekes eljátszadozni azzal a gondolattal, hogy milyen hatással lehet a föld hőmérsékletére például egy óriási víztakaró. Hogy ez kiegyenlíteni a föld egyes pontjain a hőmérsékletet, megöntözni a földet, illetve megvédeni bolygónkat a kozmikus sugárzástól. Tudjuk, hogy egy kevéske ózon a stratoszférában már kiszűri a napból érkező ultraibolya sugarak nagy részét. Ha azonban a földünk felett több kilométeren át húzódó ózonréteget összesűrítenénk, mindössze 3 mm vastagságú lenne. Láthatjuk tehát, hogy nem is olyan nagy az az ózonréteg, ami véd bennünket, pedig ez tartja fenn az életet itt a Földön. Tudjuk, hogy egy időben jóval mérsékeltebb éghajlat uralkodott itt a bolygónkon. És azt is tudjuk, hogy a Földünk elektromágneses tere folyamatosan gyengül. Ha állandó mértékben csökkent az elektromágneses tér ereje, Ádám idejétől számítva, akkor a föld hőmérséklete korábban magasabb lehetett, mint ma. Az elmúlt 150 évben évente megmérték a föld elektromágneses terének erejét, és azt látták, hogy az állandóan csökken. Ha ilyen állandó mértékben csökkent az elmúlt 6000 évben is, akkor korábban jobban tudta védeni a Földet a kozmikus sugárzástól, és a kozmikus sugárzás nagy részét éppen ez az elektromágneses tér veri vissza. Az elektromágneses tér azonban hőt is generál. Érdekes módon, ha a rendelkezésünkre álló számadatok alapján kiszámolnánk, hogy milyen erős lett volna az elektromágneses tér mondjuk 25000 évvel ezelőtt, akkor azt találnánk, hogy a Föld hőmérséklete 95 fok Celsius lett volna. Ha 50000 évet megyünk vissza, akkor egy olyan magas hőmérsékletet kapunk, amelyben a Föld megolvadt volna. Ennek következtében az evolúció elméletet valló tudósoknak gyors magyarázattal kellett előállniuk, így egy érdekes elméletet alkottak meg, amely értelmében minden 5000 évben, valamiféle misztikus hókusz-pókusz folytán a Föld elektromágneses tere újra töltődik. Azt ugyan nem tudják, hogy hogyan, mégis azt állítják, hogy minden 5000 évben újra töltődik, majd ismét fokozatosan lemerül. Érdekes látni, hogy egyes tudósok megpróbálják a tényeket az elméleteikhez igazítani, és néha bizony igen tisztességtelenül zsonglőrködnek. Ahogy végighaladunk a nemzetségtáblázatokon az 5. fejezetben, néhány érdekes dologra bukkanhatunk. Először is azt találjuk, hogy Noé édesapjának idejében még Ádám is életben volt. További érdekesség, hogy Metuselá az özönvíz évében halt meg, vagyis lehetséges, hogy az özönvízben pusztult el. A nemzetség táblázatban mindegyik név után azt szerepel, hogy meghalt. Létezik azonban egy kivétel. Énokhoz érve azt írja az ige, hogy egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Énok a hit embere volt, és körülbelül 300 évet élt csupán, és Istennel járt. Az új szövetségben érdekes magyarázatot találunk Énokra vonatkozóan. Hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot tett arról, hogy Isten szemében kedves. És milyen csodálatos bizonyságtétel ez! Bár ez lenne a mi életünk bizonyságtétele is, hogy megörvendeztettük Isten szívét. Isten a következőket mondta fiáról, amikor Jézus megkeresztelkedett. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus azt mondta, mert mindig azt teszem, ami neki, az atyának kedves. A jelenések könyvében pedig azt olvashatjuk, hogy Isten mindent saját gyönyörűségére teremtett, és ebbe te is beletartozol. A zsidókhoz írt levél azt is elárulja nekünk, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Mi tehát úgy lehetünk kedvesek Isten előtt, ha benne bízunk. Istennek kedves az, amikor benne bízol, és odaszánod magad neki. Az 5. fejezetben tehát nemzetségtáblázatokat találunk, de vizsgáljátok csak ezeket meg tüzetesebben, és hadd hívjam fel itt a figyelmeteket egy érdekességre. Vajon honnan merített Mózes, amikor megírta Mózes első könyvét? Az írást megelőzően szájhagyomány útján terjedtek a történetek. Kétségtelen, hogy Ádám mesélt saját fiainak, unokáinak, ükunokáinak és így tovább, hiszen ne feledjük, hogy sokáig élt, így volt erre lehetősége. Lámek például akár 100 éven keresztül is lehetett vele, miközben Ádám elmesélte, hogy milyen volt az Éden kertjében. Lámek tehát közvetlenül Ádámtól is hallhatta mindezt, majd továbbadta fiának Noénak, aki szintén megosztotta az fiával Sémmel, és amikor Sém még életben volt, megszületett Ábrahám. Igaz, hogy léteznek más elbeszélések is az özönvízről Babilonban, Egyiptomban vagy Indiában, illetve léteznek más teremtés történetek is, amelyek általában óriási túlzásokba bocsátkoznak. Vannak olyanok is, amelyek hasonlítanak a bibliai beszámolóra. Egyesek pedig olyan történelmi dokumentumokban jelennek meg, amelyek a tudósok szerint a Bibliánál is idősebbek. Önmagában azonban az a tény, hogy az inkáknak, a babiloniaiaknak vagy az egyiptomiaknak van egy történetük az özönvízről, ez még nem szól a Biblia ellen. Vajon mindez cáfolna a Biblia hitelességét? Egyáltalán nem. De mit is bizonyít? Az emberek közös származását. A történetet gyakran helyenként megváltoztatták és kiszínezték, ahogy a szájhagyomány útján terjedt, és eljutott a föld különböző területeire, Bábel tornyát követően, amikor az emberek szétszélettek a világban. Az emberek közös származása miatt minden népcsoportnak volt egy teremtés története, mindez azonban nem a Biblia szava hihetőségét tagadja, hanem sokkal inkább bizonyítja az emberek közös származását. Bár a szkeptikusok igyekeznek elferdíteni a bizonyítékokat, hogy úgy tűnjön, hogy Mózes esetleg a babiloni beszámolókat másolta le, vagy valami hasonló légből kapott ötlettel állnak elő. Ez az elképzelés pedig mindenekelőtt azért légből kapott, mert ha összehasonlítjuk az egyes beszámolókat, akkor azt találjuk, hogy Mózes beszámolója jelentősen eltér a babilónitól, az utóbbi ugyanis komoly túlzásokba bocsátkozik. Végezetül tehát hadd bátorítsalak még egyszer, hogy nézd csak meg tüzetesebben az 5. fejezetet, mert láthatod, hogy ki mikor élt és hol élt, sőt, érdekes tényeket is felfedezhet.